Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Én azt hiszem, hogy orgonistánk nincs, de tehetséges van, fönt van. Akkor az a kérésem, hogy a 8. Zsoltár első verszakát énekeljük el. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, kegyes, kegyelmes Istenünk. Egyébként elég szorosan kapcsolódik ez az előadás az egész héthez, és különösen a mai igehirdetéshez. Fontos kérdés az, hogy kik vagyunk mi emberek. Ezt a kérdést évezredek óta fölteszik költők, filozófusok, és nagyon sokféle válasz érkezett erre a kérdése, csak néhány kiragadott példát hadd említsek. De az ókorból talán a legismertebb Szofoklész drámájából, az Antigonéból, az az emberhez szóló himnusz, amely az ember dicsőségét hirdeti. A Trencsényi Valdapfer féle fordításban úgy kezdődik, hogy sok van mi csodálatos, de az embernél semmi nincs csodálatosabb. Persze izgalmas a kérdés, mert sok fordítása megjelent ennek magyarul is. Van olyan fordítás, Ratkó Józsefé, amely úgy kezdi ezt a himnuszt, hogy sok szörnyű csoda fajzat van, s köztük az ember a legszörnyebb. Melyik fordítás helyes? Később mivel találkozunk? Vörös Marti egyik versében azt írja, hogy az emberfaj sárkányfog vetemény. Ebből mi következik? Nincsen remény. Nincsen remény. Az ember fáj a földnek. Nagyon markáns kifejezés. A darwinizmusból az a válasz következik erre a kérdésre, hogy az ember az állatvilág csúcsa. Az ember az az élőlény, lényegében a főemlősök egyik tagja, aki a legmagasabbra kapaszkodott fel a törzsfejlődési létrán, a létért folytatott küzdelem és a természetes szelekció révén az ember az állatvilág csúcsa. Nagy költőnk Radnóti Miklós, látva a II. Világháború szörnyűségeit, 8. eklógában, szép hexameterekben azt írja, hisz az ember az állatok alja. Falkos verdesik itt is, amott is a pötty csecsemőket, fákja, templom tornya, kemence a háza, lakója megsül benne, a gyártelepek fölszállnak a füstben. Kicsoda az ember? Dávid Zsoltár, a 8. Zsoltár, amelynek élek változatát, vagy legalábbis annak az első verszakát az előbb énekeltük, körülbelül 500 évvel korábban született, mint Szofoklész himnusza az emberhez. Ebből a Zsoltárból is az derül ki, hogy nagy az ember. De nem az ember dicsőíti, Istent dicsőíti. Ennek a Zsoltárnak az első verszaka is, és az utolsó is erről szól. Hadd olvassam fel, ez a Károli Bibliának a legújabb revíziója, amiből most olvasni fogom. Szándékosan olvasom a bevezetőt is, a karmesternek szóló utasítást, a szőlőtaposók dallamára. Miért fontos? Nyilván nem ismerjük azt a dallamot, de egy vidám szüreti ének lehetett a szőlők taposó éneke. Mert vidám dolog Isten magasztalni, még akkor is, hogyha sok szörnyűséget látunk, amikor az emberre gondolunk. Na így hangzik. Urunk, Istenünk, mi felséges a neved az egész földön, az egekre helyezted dicsőségedet, a csecsemők és csetszopók szája által erősíted meg hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszú állót. Mikor látom az eget, ujjaid munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket elrendeztél, azt mondom, micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az emberfia, hogy gondod van rá, hiszen csak kevéssel tetted kisebbé Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt, urrá tetted kezed munkáin, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és mindenféle jószágot, sőt még a mezei vadakat is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Urunk, Istenünk, mi felséges a neved az egész földön. Amit itt kivetítve látunk, ez egy galaxis. Dávid ezt nem láthatta. Nem láthatta, mert neki nem volt olyan nagy teljesítményű teleszkópja, amivel ezt a galaxist látták és le is fényképezték. De fölnézett az égre, látom az eget, ujjaid munkáját, és a csillagokat. Istent dicsőítő himnusz fakadt fel a szívéből, és közben arra gondol, és ki vagyok én? Ki vagyok? Isten országában szükség van rám? Hát olyan kicsi vagyok. De az is benne van ebben a Zsoltárban, hogy még a csecsszopók által is épített hatalmadat. Ez nagyon érdekes kérdés. Isten munkája hogyan működik? Hogyan működik a megváltás műve? Igen, úgy, hogy elküldte Jézus Krisztust, bocsánat, ha túl bizarr, amit mondok, jöhetett volna úgy is, ahogyan Pallas Athéné pattant ki Zeus fejéből, fölfegyverkezve erős férfiként, de egy tehetetlen, kiszolgáltatott újszülöttként jelent meg. Csecsszopóként. És Isten legnagyobb győzelmét vitte végbe ezen a módon. Igen, itt van ez a galaxis. Néhány csillagászati adalékot hadd mondjak, szorongok, mert lehet, hogy csillagász is ül itt köztünk. De hadd mondjam, csillagászattal kapcsolatos kérdéseket ne tessék föltenni a végén. De néhány dolog nagyon elgondolkoztatott, amit olvastam. Ugye a Biblia ember képéről lesz szó, és hát az univerzumban, a világ egyetemben Egy milliárd galaxis van, nem egy milliárd csillag. Egy milliárd galaxis. Egy ilyen galaxis, ami tejútunk. Egyik galaxis a tejút, amelynek egyik csillaga a nap. A tejút 100 milliárd csillagból áll. Szédületes számok. Nyilván nem pontosak ezek az adatok, de úgy körülbelül mégis stimmel. És hát ezeknek a csillagoknak az egyike a nap. A napnak van 8 bolygója. A 8 bolygó egyike a mi földünk, a mi lakóhelyünk. És hát a föld tömege a nap tömegének 1 milliomod része. Hát az derül ki, hogy hát a föld az univerzumban egy porszem. És az ember? Porszemek vagyunk. Porszemek vagyunk az univerzumban. De azt tanuljuk Isten igéjéből, hogy a dolgok jelentősége nem a méretektől függ. Nem a méretektől függ. Mert ha a méreteket nézzük, akkor valóban porszemeknél is sokkal kisebbek. Nem tudom ki, hogy van vele, én beleszédülök ezekbe a méretekbe, de ha lefelé megyünk, valamikor azt mondták, hogy a legkisebb oszhatatlan egység az atom. Hát azt jelenti a szó is. Aztán kiderült, nem, hát annak is részei vannak, elemi részecskék. Én azt tanultam még a gimnáziumban, pedig az nem tegnap volt, hanem tegnap előtt, hogy az elemi részecskékre az jellemző, hogy nem elemiek, még tovább bonthatók. Szinte ugyanolyan mélységekbe lehet menni és beleszédülni, de mindenek előtt az alkotó hatalmába, ebbe a csodába. Miért fontos az emberkép? Azért fontos az emberképeket ismernünk, azaz a választ arra a kérdésre, hogy kik vagyunk mi emberek, mert abból következnek gyakorlati dolgok az életünkre nézve. Nem olyan rég látott napvilágot ez a kis könyvecske, itt lobogtatom a kezemben, nagyon jó könyv, én is olvastam. Igen, én írtam. Az a címe, hogy Ádám és Éva változó arcai, és itt a borítón egészen egyiptomi fejektől, egészen hát Picasso-ig különféle arcokat lehet látni. Igen, az ember jelenik meg rajta, de arról szól ez a kis könyvecske, ezt nem fogom felolvasni az egészet, úgyhogy nem kell ettől félni, hogy a különböző emberképekből mi következik. A társkapcsolatokra, házasságra, mi következik a nevelésre, mi következik a hitéletre és a lelki gondozásra. Nos hát a materialista emberkép szerint az ember is az állatvilág tagja, ahogy már elhangzott az állatvilág csúcsa, nagyon jellemző, ahogyan egy jeles etológusunk fogalmaz, Csányi Vilmosról van szó, azt írja, biológiai szempontból az ember csupán az emberszabású majmok egyike, akit csak a saját magunk iránti szentimentális érzelmek miatt szoktunk valamiféle egészen különálló és különleges lénynek tekinteni. Ez nem az én véleményem, ez Csányi Vilmos véleménye, de nincs egyedül ezzel a véleménnyel. Igen, az ember a létért folytatott küzdelem és a természetes szelekció eredménye. Mit mond erről a Biblia? Talán meglepő első hallásra az derül ki a teremtés történetből, hogy az embert Isten ugyanúgy a hatodik napon teremtette, mint a szárazföldi állatokat. Azaz a föld porából alkotta, ez pedig azt jelenti, hogy ugyanabból az anyagból. Az emberi szervezetben nincs olyan anyag, amely a világ egyetemben, vagy akár a Földön megtalálható ne lenne. Az emberi test, állati test. Persze fölmerül a kérdés, hogy kik a legközelebbi rokonaink, én azt hiszem, attól függ, hogy mely funkciót vesszük figyelembe. Hogyha az intelligenciát, akkor lehet, hogy a legközelebbi rokonunk a csimpánz. Ha az emésztőapparátust, akkor remélem senkit nem sértek meg, akkor a sertés. Hát az, hogy egy kicsit nagyobb a szemfoga, mint a miénk, ez apróság ahhoz képest. Sokkal közelebbi rokonunk, mint a szarvasmarha, mert annak van recésgyomra, oltógyomra, nekünk olyan nincs. Igen, hát az állatvilág tagjai vagyunk ebből a szempontból. Hát akkor mitől vagyunk mégis különlegesek? Hát ez egy fontos kérdés. Egy másik fontos irányzat, egy fontos gondolkodásmód, amely az emberről szól, az a humanista emberkép. Az ember aktív, autonóm lény. Nyilván ide tartozik a Szofoklész idézet is, és sok minden egyebet is lehetne idézni még, egészen a 20. századig, lehet, hogy a 21. is. Juhász Gyula himnuszt ír az emberhez. Nagyon szép vers, művészi szinten megfogalmazott istenkáromlás. Ez a Juhász Gyula vers. Az ember aktív, autonóm lény, és itt van ez az idézet ebből a himnuszból, Szofoklész himnuszából, hiszen a technika akkori szintjén annyi mindent meg tudott csinálni az ember. Annyi mindent. Fölszántja a földet. Megszelidíti a vadállatokat. Hajójával átszeli a viharos tengert. Miről szólna a mai Szofoklész? Az űrhajózásról, a génsebészetről, az informatikáról. Sok mindenről szólhat. Csodálatos az ember, nagy az ember, mindenre képes. Amikor én kisdiák voltam, akkor arról szólt a tanítás néha az iskolában, hogy leigázzuk a természetet. Ma már tudjuk, jobb lenne megvédeni. Meghódítjuk a természetet. Emlékszem, volt olyan terv, hogy még arra is emlékszem, Davidov tervnek hívták, hogy a szibériai folyók folyás irányát megváltoztatják. Aztán kiderült, hogy veszélybe kerül a föld forgási üteme emiatt. Hát mégse érdemes. De hát legyőzzük a természetet. Ugyanaz az emberi gőg. Az ember a világ ura, és a maga istene. Mit sugalmazott az Édenkertben az első humanista filozófus kígyó kosztümben? Olyanok lesztek, mint Isten. Jónak és gonosznak tudói. mint ez is elhangzott volna a mai igehirdetésben, hogy mi tudjuk. Tudjuk mi magunktól is. Isten ne szóljon bele az életünkbe. Mi tudjuk, hogy kell szervezni a társadalmat, a kapcsolatokat, egyebet. Hát tudjuk. De azt is, hogy mi lett ennek a folytatása. Hát az, hogy ahogy Ratkó József fordítja, a sok szörnyű csodafajzat van, s köztük az ember a legszörnyebb, az ember jelentőségét nem a méretei adják. Hadd hangsúlyozzam újra, hanem akkor mi. És itt a 8. Zsoltár sorait hadd idézzük fel újra. Mikor látom az eget, ujjaid munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket elrendeztél, azt mondom, micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, hiszen dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt, urrá tetted kezeid munkáján, mindent a lába alá vetettél. Tulajdonképpen a teremtés történet egyik mozzanata ismétlődik itt. A teremtés történetben ugyanis azt olvassuk, azt az isteni parancsot, hogy uralkodjatok. És ott felsorolja a természetet. De az, hogy uralkodjanak az emberek, az szükség van arra, ami előtte elhangzik. Megáldotta őket. Isten áldása nélkül ez nem megy. És Isten kiválasztotta a földet, hát hány égi test van. Gondoljunk arra, amit az elején felsoroltam. Én nem tudom megmondani. Kiválasztottanak, kiszemelte ezt a bolygót. Vagy pedig, lehet, hogy ez csak nézőpont kérdése, már eleve olyat teremtett. Mert az volt a szándéka, hogy legyen egy bolygó, amely alkalmas arra, hogy ott élet legyen. Azt gondolom, elméletileg elképzelhető, hogy az univerzumban van még olyan égitest, ahol van élet, eddig még nem találtak, de nagyon keresik. Ugyanakkor nagyon érzékeny feltételei vannak az életnek. Én úgy tudom, hogy ha a Föld csak néhány kilométerrel közelebb lenne a naphoz, elégne rajta minden élet. Ha néhány kilométerrel távolabb lenne, minden megfagyna. Ha megváltozna egy kicsit a forgási sebessége, pusztulás lenne. Ha nem lenne légköre, a légkörben oxigén. Ha nem lenne ózonpajzs, és még lehet folytatni. Azt gondolom, sokkal egyszerűbb az a gondolat, hogy Isten eleve így tervezte, így akarta, egyszerűbb ezt elgondolni, mint azt, hogy úgy valahogy lett. Nem úgy lett. Isten akarta és szólt. Az ő szava teremtő szó. Mindig és minden esetben. Hát kiválasztotta ezt a bolygót, vagy teremtette ezt a bolygót, és kiválasztotta az embert, vagy itt is lehet úgy nézni a dolgot, hogy teremtett egy olyan élőlényt, amely alkalmas arra, hogy az ő képét hordozza. Én remélem, hogy közülünk senki nem gondolja azt, hogy az a kijelentés a Bibliában, hogy az ember az Isten képe, az azt jelenti, hogy külsőleg hasonlítunk Istenre. Hát a láthatatlan Istenre nem lehet külsőleg hasonlítani. Azt jelenti, hogy Isten kép viseljük. Valamikor az ókorban a nagy birodalmak, mint Egyiptom, Asszíria, Babilon, közlekedési csomópontokban elhelyeztek egy-egy olyan szobrot, amely az uralkodót jelképezte, úgy hívták Celen, mások szerint Selem, mindegy, nem tudom mi a jó kiejtés. Kép viselte az uralkodót. Ez az ő területe, azt jelenti. Aztán később bejött a fénypénz. Kinek a képe és felirata van rajta, kérdezi Jézus. Hát a császári, ugye a római birodalomban már, ahol használják ezt a pénzt, az a római császár hatásköre. Nos hát az ember feladata, kép viselje Isten. Képviseljük. Egy olyan ember jelent meg a Földön, aki mondhatta azt, hogy aki engem látott, látta az Atyát. Az ember Jézus Krisztus, mert ember volt. Igen, 100%-ig Isten volt. Igen, 100%-ig. Nem 50-50. Ez egy csodálatos titok. Az a Jézus, aki valóban újszülöttként született, kiszolgáltatottan, tehetetlenül, megalázó körülmények között, és még menekülni is kellett. A hatalmas Isten váltság művét viszi végbe itt a Földön. Nagy titkokat sejtünk itt már is, az emberrel kapcsolatban is. És hát az ember eszerint nem attól nagy, hogy kiemelkedő képességei vannak. Eredeti biológiai képességei tekintve az ember felnőttként is tehetetlen. Nem minden híres antropológus követi az evolúció elméletét. Egyre szeretnék különösen hivatkozni, különös, de még a Kádár korszakban magyarul is kiadták a főművét, Arnold Gehlenről van szó, az ember a címe ennek a munkának. Azt mondja, hogy hiány lény az ember. Miért? Hát nincsenek erős tépő szemfogai, nincsenek erős karmai, nincs olyan tépő csőre, meg nincs szőrzete, ami védeni a testét. Mit mondanak erre az evolúció hívei? Azt, hogy az ember elszörtelenedett, meg nem volt szükség ezekre a fegyverekre, azért elcsökevényesedett, meg hát ugye az a koponya arányok is hogy alakultak az embernél, ugye minden állatnál az a pofa, az állkapocs része a koponyának nagyobb, hát azok rágnak, harapnak, de mi gondolkodunk, az agynak van szüksége nagyobb helyre, így alakult ki. Meg élen fölhívja a figyelmet arra, hogy ez a koponyarány érvényes az újszülött emlősöknél. Sőt, a legtöbb szőrtelen. Ha születésekor már szőrös, a kisboci az, embrionális állapotban szőrtelen, aztán kinő a szőre. Aztán fejlődés közben nő meg a pofa része a koponyának. Az ember biológiai szempontból kura szülött, és úgy maradt. Hát kénytelen az eszét használ. És hát nincs olyan teljesítményünk, érzékelési és mozgási teljesítményünk, amelyben túl ne szárnyalna minket valamilyen állat. Hát éles a szeme, mint a sasé. összes ragadozó madár ide tartozik. Éles a hallása. A gyorslábú növényevők ilyenek. Én azt hiszem, hogy a nehéz súlyú birkozó világbajnokot egy közepes gorilla legyűrni. De műszereinkkel túlszárnyalunk mindenkit. Mármint minden állatot. De hát az már valami másból fakad. Hát nem attól vagyunk különlegesek, hogy valami különleges szubstancia lenne bennünk. És itt lehet, hogy csalódást okozok némelyeknek, mert én hallottam, olvastam is azt, hogy amikor azt írja a teremtés történetben a Biblia, hogy Isten a maga lelkét lehelte a porból teremtett emberbe, akkor lett. Mivé lett? Élő lényé. A maga lelkét, a ruahot, de az egész világot a ruach által teremtette. A ruach, Isten lelke lebegett a vizek fölött. A ruach az a szél, amely a Vörös-tenger vizét elsodorja, hogy száraz lábbal lehessen átkelni, majd egy másik szél visszaküldi ugyanazt. Ez nem különbség. Nem ebben van a különbség. Máshol van a különbség. Attól vagyunk különlegesek, hogy a Teremtő megszólította és megbízottjává tette az embert a természet fölött. Az ember több, mint amennyi saját elméletei meg tudnak magyarázni. Ezt a 20. század talán legnagyobb keresztény filozófusa, Francis Schaeffer írta ezt a mondatot. Hát, hogy lássuk is, milyen volt. Nagyon rokonszenves fiú. És hadd idézzek egy német teológust. Őt úgy hívják, hogy Siegfried Kettling. Következőket írja. Isten megszólít engem, és én ezáltal leszek énné. Kiemel a világ dolgai közül, nevet kaptak. Nem a semmibe hajítottak. Az Úr nem akarta a világot fényéveinek milliárdjaival nélkülem. És nem kívánja az új eget és az új földet anélkül, hogy én ott ne lennék. Számomra ez megrendítő. Az az Isten, aki a világ mindenséget teremtette, foglalkozik velem. Igen, mondja Izrael népének, neveden szólítottalak, de az új szövetség népe számára személyes üzenet. Édesapám a halálos ágyán tért meg, amikor Jó Sándor fölkereste, és az Ézsaiás 43-at olvasta, alig tudott beszélni, mert a felső szájpadlása átszakadt, orruzsegi rákja volt. De értettük, mit mondott. Nevemen szólított. Személy vagyok, nem csak egyik példánya fajomnak. És mindannyian tudhatjuk, hogy raj, hogy nincs még egy példány belőlünk. Ez azt is jelenti, hogy amit Isten rám bízott, azt nekem kell elvégezni. Bízott feladatot az emberre, hogy őt képviselje, a szeretet Istenét, mert az Isten szeretet, de Isten képe eltorzult rajtunk, de az újjászületés csodájában újra tudjuk őt képviselni. És én azt hiszem, ezzel lehet, hogy néhány teológiában nálam járatosabb barátom esetleg kiigazít. Én azt gondolom, ha nem fejeződik be ez halálomig, folytatja. Mert tökéletesként akar maga elé állítani a ma napon. Tehát az ember Isten képe, Isten képének a hordozója, Isten képviselője a Földön, akit a Teremtő azzal bízott meg, hogy az ő nevében uralkodjék a természet fölött. Ezzel szemben mit teszünk? Egymáson próbálunk uralkodni. Egyik nép a másikon, egyik társadalmi osztály vagy réteg a másikon, egyik ember a másikon, férfiak a nőkön, néha fordítva is. A természet fölött, de uralkodni a Biblia szerint nem zsarnokságot jelent, hanem gondoskodást, törődést, odafigyelést. Azt hiszem, egyikünk se kétli azt, hogy a kis tanítványi csapatban Jézus volt a főnök. De azt mondta, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Jól vezetni azt jelenti szolgálni. A jó lelki pásztor szolgálja Istent és a gyülekezetét. Egy jó igazgató szolgálja azt az intézményt, amelyet vezet. Egy jó férj szolgálja a feleségét és az egész családot. Itt nem a papucs férjről van szó, hanem a vezetés felelősségét vállaló emberről. Az ember bűne pedig az, hogy a maga nevében akar uralkodni, ezért megszakadt a kapcsolata Istennel. És ennek a következménye az, amit Gál Évának ez a csodálatos grafikája kifejez, azt a pillanatot ragadja meg, amit úgy ír a Biblia, akkor megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. Igen, megszakadt a kapcsolat Istennel. Addig is tudták, hogy mezítelenek, de nem szégyelték. Most már igen. Most már bejön a szégyen. Isten képe eltorzult rajtunk, most már bejön sok minden más. Kapcsolatot romboló jelenség. Elromlott a kapcsolatunk egymással is, nem csak Istennel. Itt van a szégyen, itt van a bizalmatlanság egymás iránt, itt van az agresszió. És nézzük meg ezt a grafikát. Hát nem tudom, mennyire látszik hátul is. Ez a rajz 1916-ban készült, egy Paul Weber nevű grafikus munkája, az első világháború haditechnikájának a színvonalán. Látjuk, az egyik hasba szúrja másikat a szuronyos puskával, amaz pedig fejbe veri őt. Mint egy cirkuszi porondon küzdenek, körülülik őket az állatok, mint azt mondanák, hogy hát ezekre bízott minket a Teremtő. Hát ránk bízta a természetet. Ahelyett, hogy gondoznánk, hogy művelnénk, kifosztjuk, tönkretesszük, a kultúránk is zuhan, minden egész eltörött, minden láng csak részekben lobban, minden szerelem darabokban. Adi verse. Az ember eredetét nézzük meg most a Biblia szerint, aztán visszatérünk erre a nagy kérdése, hogy mi a feladatunk. Most itt Werner Gitt talán jól ismert ábráját fogom itt közölni. Hát Istennek volt egy terve, olvassuk 1 Mózes 1.26-ban, alkossunk embert, és akkor következik a terv kivitelezése. Azután az Úristen megformálta az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. És mi az eredmény? Föld porából, ez a test, az emberi test, Istentől az élet lehelete, ez a lélek, és az eredmény, ezt a két ellipszist szépen toljuk egymásba, így lett az ember élő lényé. Hát lehet, hogy kicsit csodálkozunk, hát élő lény még sok van. Az összes állat, az összes növény, meg a gombák is, azok nem növények, mind élő lény. Hát akkor nem az a különleges? Nem. Milyen egységekre tagolható az ember szerint most ezt a vízszintesen elhelyezett két ellipszist állítsuk talpára? Tehát a föld porából megteremtette a testet, vannak kifejezetten testi funkcióink. Hát ilyen a vérkeringés. Nem is veszünk róla tudomást egészen addig, amíg jól működik. Ha már, tudom én, ritmuszavar van, akkor már észrevesszük. Ha kifulladunk fölfelé egy lejtőn, akkor is észrevesszük. Ilyen az emésztés, azt se vesszük észre, amíg nincs baj. Sok minden van, de hát azért előbb-utóbb észrevesszük ezeket. Azután a másik a lélek. Vannak kifejezetten lelki működések, lelki funkciók. Hát kapcsolatban vagyok az Úrral. Imádkozom. Megértek valamit, világossá válik az igéből. Kifejezetten lelki működés. A ruach jelenik meg. Új szövetség görög szövegében a pneuma, ugyanazt jelenti, levegő, szél, lélegzet. A szellemszónak ugyanaz a gyökere, szellő. Hát itt nincs különbség. De történik még valami, így lett az ember élő lényé. Talán lehet látni, hogy ezt a két ellipszist most egy nagy ellipszis átfogja, egy új egység jön létre, nem egy harmadik komponens, ezt szeretném hangsúlyozni. Csak kettő van. Test és lélek. Van, aki a lélek helyett azt mondja, hogy szellem, én nem akarok szellemeskedni, inkább lelkesedem. A magyar nyelv szellemének jobban megfelel, nem szellempásztoraink vannak, hanem lelki pásztoraink. Szellemi munkát végeztem, amikor ezt a vázlatot összeállítottam, de közben lelki működés is volt, mert kértem az Urat, adj gondolatokat. Hát ebből is látszik, hogy összefüggés van ezekben a dolgokban. Tehát így egy újabb egység jön létre, de az ember egy és szétválaszthatatlan. És nem függetlenek a különböző területek működései egymástól. És akkor már hadd legyen itt is ennyil, és erre mit is írtam. Pszichés működés. Hát lám egy pszichológusnak maga felé hajlik a keze, de figyeljük meg, minden megnyilvánulásunkat érzékeljük, vagy előbb-utóbb érzékeljük, valamint néha, ez pszichés. Tudunk tanulni, emlékezünk. Vannak gondolataink is, legalábbis az emberiség jelentős részén. El is tudunk képzelni dolgokat. Még alkotni is tudunk. Hát innen indul ki minden ennek az emberi személyiségnek, amit itt ezzel a szép bordó színnel rajzoltam, ennek a centrumában van az én, amit a Biblia egyszerűen úgy nevez, hogy szív, de ennek a lényege, vagy az egyik lényege az, hogy értékrend. Hát ez meg hogy jön ide? Szeretnénk most képzeletben vetíteni egy ábrát. Egy Petőfi verset ábrázolok. Mindenki ismeri. Középső körbe beírjuk azt, hogy szabadság. Utána van egy nagyobb kör, szerelem. Van egy még nagyobb kör, élet. Melyik vers? Szabadság, szerelem, kettő kell nekem. Szerelmért feláldoznám az életet, szabadságért feláldoznám szerelmemet. A költő bemutatja saját értékrendjét. Nyilván ő is szeretett élni, de a szerelmet az életnél is magasabbra értékelte, de volt valami, amit többre tartott még a szerelemnél is, ez a szabadság. Más versei alapján újabb köröket rajzolhatnánk, következő nagyobb körbe talán azt, hogy édesanyám, hiszen egész úton hazafelé azon gondolkodott, hogyan szólítsa rég nem látott anyját, aztán következő körbe beírnánk azt, hogy alföldi táj, lenn az alföld tengerség vidéken, ott vagyok. Azután Tisza nyári napnak alkonyulatánál, megállék kanyargó Tiszánál. Korai versét úgy kezdte, hogy jó, gondűző borocska mellett vígan illan életem, hát azt is odaírnánk, gondűző borocska, de Illyés Gyula azt írja, nem bírta a bort, ez költői hősködés volt részéről, hogy ilyet írt. De világos, hogy mi az, hogy értékrend. A szív. Innen indul ki az élet. A szívből származnak gonosz gondolatok, paráznaság, házasságtörések, lopások, gyilkosságok, minden gonosz tett, Isten káromlások. De a jó ember szívének jó kincseiből hozzá elé a jót. Mert olyan ez az ember életében, ez a hely, mint egy csatában a vezérkar állása. Ha azt sikerül az ellenségnek elfoglalni, nyert ügye van. Csak a szívemre van szüksége Istennek. Ezért mondja, adjad fiam a te szívedet nékem. Szó szerint ezt az isteni bölcsesség mondja a példabeszédek könyvében, de lényegében Isten üzenete ez. Tehát itt erről van szó, az egész emberről van szó, Isten az egész embert teremtette, és az egész ember fontos Isten számára, és a jövőben az egész ember fog feltámadni. Itt kell megjegyeznem azt, hogy a lélek halhatatlanságának az eszméje nem bibliai gondolat. Az egy neoplatonista gondolat. A Biblia hangsúlyozottan az Új Szövetség a testi feltámadásról szól. Jaj, de várom! Néhányan mérsékelten fiatalok. Néha azt gondoljuk, hogy jó lenne már ott tartani. Igen, testet ad Isten. a feltámadásban. Jobbat, mint ez, ez is jó, csodálatos alkotás. Csak hát ez is megromlott a bűneset következtében. De Isten azt ígérte, mindent újjá teszek. És ez a mi reménységünk. Tehát mit látunk? Szubstanciális dihotómia, funkcionális trihotómia, hát muszáj volt valami tudományos mondatot is beleszerkeszteni ebbe az előadásba, de azt hiszem mindannyian értjük, hogy miről van itt szó. Tehát szubstanciálisan a dolog lényegét tekintve az ember két részből áll, de háromféle működést meg lehet különböztetni. Ennek a folyamatnak az ellenkezőjét is felfedezhetjük a Bibliában, a Prédikátor könyvében. A test visszatér a porba, ahonnan vétetett, a lélek pedig megtér Istenhez, aki adta volt azt. Akárhogy számolom, ez kettő, nem három. A lélek antennája fogja a transzcendens világ hatásait. A mennyeieket is, és a démoniakat is. Mert az emberben benne van ez a rész, és itt jelképesen az antenna. Jönnek ezek a hatások. Vannak erre hajlamosabb, vannak kevésbé hajlamos emberek, de többé-kevésbé ott van ez. Számolnunk kell ezzel. Tehát az egész ember, lélek-test. Na most vannak, akik a lélekkel foglalkoznak, a középkor próbálta meg ezt, a test az csak börtön, még Radnótit is megkísértette, ő inkább groteszk módon írta, az zsivajgó pálmafán ülnék legszívesebben, didergő földi testben kuporgó égi lélek. Ugye a test, a lélek börtöne nem bibliai gondolat, középkori gondolat. És hát azzal foglalkozunk, de a materialista segítők csak a testtel foglalkoznak, és a pszichés folyamatok is testi eredetűek, onnan vezethetők le. Hát alig lehet olvasni ezt a pirosat, ami ott olvasható, még én se látom, itt a monitoron se, pedig most már tudhatnám. A szívbe a test és a lélek felől egyaránt érkeznek impulzusok. Talán nem szükséges magyarázni. Most a szív, vagyis az én, a személyiség centrum, irányító központ kiértékeli a lélek és a test felől érkező impulzusokat, de a külvilágból érkezőket is, akár az anyagi világból, akár a spirituális vagy pneumatikus világból, ki a latint, ki a görögöt bírja jobban, és hát látjuk itt a teljes embert megint, de fontos mind a kettőre figyelnünk, nem csak kenyérrel él az ember, tehát itt hangsúlyt kap a lélek, hanem Isten igéjével is, de szükség van arra is, hogy törődjünk a testtel, és itt Jakab leveléből egy idézet nem akarom felolvasni, talán ismerjük, hogyha betér hozzátok egy szükséget szenvedő ember, akkor törődjetek a testi szükségletével is. Ez a dolog lényege. Tehát a bibliai módon gondolkodó lelki gondozót mindig az egész ember érdekli. Az eltorzult kép más helyreállítása. Eltorzultunk. Hogy megy a helyreállítás? Hallottuk egy órával ezelőtt, nem csak az újjászületésünkhöz van szükségünk kegyelemre, hanem ahhoz is, hogy keresztény módon tudjunk élni. Talán Péter másképp fogalmazta, de ez volt a lényege a dolognak. A megszentelődés munkáját végzi Isten kegyelemből, ezért mondja, hogy add nekem a szívedet, fiam, és tart szemed előtt útaimat, és ahol a ti kincsetek van, ott lesz a szívetek is. És ezt a mondatot elmondtam korábban, aki elfoglalja az irányító központot, az nyeri meg a csatát. Hogy kerül ide ez a zászló? Ne tessék megijedni, most nem hazafias szónoklat következik, hanem szeretnék felolvasni egy verset, de benne felejtettem a táskámba, egy kis türelmet kérek. Kosztolányi Dezső, zászló. Csak bot és vászon. De nem bot és vászon, hanem zászló. Mindig beszél, mindig lobog, mindig lázas, mindig önkűveletben van az utca fölött, föllengő magasan, egész az égben, s hirdet valamit rajongva. Ha már megszokták, és rá se figyelnek, ha alszanak is éjjel és nappal, úgy, hogy egészen lesományodott, s áll, mint egy vézna apostoli szónok a háztető ormán, egyedül, birkózva a csönddel és viharral, haszontalanul és egyre fenségesebben, lobog, beszél. Lelkem, te is, ne bot és vászon, légy zászló. A helyreállított kép más, a teremtőt képviseli, mint egy országot a zászló. Magyar zászló képviseli Magyarországot. Itthon is, az olimpián, bárhol. A keresztény ember Isten képviseli. Munkahelyen, otthon, minden környezetben. És itt ennek a versnek első és utolsó strófája. És akkor hadd tegyük hozzá, csak test és lélek. De nem test és lélek, ember. És a keresztény ember, az újjászületett ember egy új világ előhírnöke ebben a világban. És ez a küldetésünk. Hogy azt az országot képviseljük, és annak a kiteljesedését hirdessük. Magyarul az evangéliumot. Hát én köszönöm a figyelmet. Aránylag, valaki kérdezte, meddig fog tartani, 3-4 órát mondtam, hát egy órát tartok. Én meg egy darabig maradok. Ott hátul meg lehet vásárolni ezt a könyvet, mondom, jó könyv.
Mivel a gyülekezet közösségében, családjában vagyunk, ezért csak így mondom, hogy köszönjük Feri bácsi az előadásodat és a bibliai tanítást. Isten nagyon továbbá is erőt.
Köszönöm szépen.
És mivel gyülekezetben vagyunk, ezért egy áldással fejezzük be alkalmunkat, fennállva kérjük és fogadjuk Istenünk áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi megváltó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen. Isten velünk, jó éjszakát kívánok.